Kedves testvérek, ennek a hónapnak a kulcs szava az ünnep, az ünneplés, és csak ugyan jól kezdődött ez a hónap a tegnapi ünneppel is, és folytatódhat azzal a gondolattal, hogy Isten népének minden napja a borúsak és a derűsek egyaránt. Tegnap elég komor volt az idő, ma szépen süt a nap, de mindkét fajta nap ünnep azok számára, akik Istent szeretik, mert tudják, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van már most, és azután majd az örökké valóságban is. Ma arról lesz szó közöttünk, hogy milyen az, amikor egy király ünnepel, én hozzátenném, amikor egy király ünnepelni akar, mert az a példázat, amit Máté evangélium a 22. részének az első versétől olvasunk, az erről szól, az előkészületekről szól, magáról, a lakomáról, igen kiváló irodalmi érzékkel már nem mond semmit. Rábízza a fantáziánkra. Olvassuk el hát akkor Máté evangélium a 22. részéből, az első verstől az igét, és megszólalván ismét példázatokban beszélt nékik, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden, értek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmentek az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig, megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Jézus egyik legdrámai példázata ez, és nem egyébről szól, mint Isten üdvözítő tervéről, szándékáról, és arról a nehezen felfogható, de mégis mindig tetten érhető ellenkezésről, öntörvényűségről, ami az emberben Isten hívásával szemben ott van és megfigyelhető. Kezdjük azzal, hogy Jézusnak ez a példázata a halála előtti beszédeiből való, és már az előző két kis történet, példatörténet is ebben a gondolatban fogant, a szőlőművesekről szóló példázat is, a terméketlen fügefához fűzött példázat is. Nem beszél már másról Jézus itt ezekben az utolsó napokban, mint arról a végső történetről, amiről mindannyiunknak van valamilyen gondolata. Az ember egy kicsit rossz hiszemű, és inkább arra gondol, hogy ritkán jön valami jobb. Mindig valami rosszabbra számít. Ha egy baj éri, akkor valami furcsa logika szerint azt gondolja, hogy legalább még két baj fogja érni, mert három a magyar igazság, és ritkán jön valami jobb. Akkor biztos valami rosszabb jön. Nem mondom, hogy Isten népe feltétlenül ilyen volt, hiszen csodálatos az az Istentől kapott belső hit és életszeretet, amivel ez a nép akár csak az elmúlt szörnyűséges világégés után újjáépült, és nem csak politikai értelemben, hanem ahogy csonkává lett, családok újra élettek, felélettek, és gyermekek születtek, még akkor is, ha hordozzák a szörnyűségeknek a terhét a lelkükben. De az életnek ez a szeretete, az élő Istenben való hit, sokszor a megfogalmazhatatlan ellenére is, ez példaértékű. De azért ott van bennünk a rossz hiszeműség, ez is a hitnek egy furcsa torz formája, amikor rosszat feltételezünk Istenről. Azt gondoljuk, hogy az ő szándékai nem tiszták és nem kellemesek a mi számunkra. Ez az első kísértés, ami azóta benne van az ember gondolatában, hogy az édenkerti történet szerint a sátán megingatta feltétlen bizalmunkat Isten jóságában. Tényleg olyan jó-e, mint ahogy önmagáról állítja, és tényleg olyan nagyvonalú-e, mint ahogy ezt a teremtés pillanatában híresztelte, vajon nem akar-e visszatartani valamit, és nem vele szemben kell-e a függetlenségünket és a méltóságunkat kiharcolnunk. És ez ott van a lelkünkben azóta. Szinte a teremtés pillanatától kicsit harcban állunk Istennel. Mik Isten szándékai? Ez a példázat is azt mondja, és az igének minden helye arról árulkodik, hogy Isten valami többet, jobbat készít, mint amiben itt részünk lehetett, de bárcsak már itt úgy volnánk vele, hogy betölthetné a szívünket az öröm, hiszen ennek a világnak a szépsége, a lehetőségei, végtelen kedvessége és színei mind-mind-mind elővételeznek valamit, abból, amit Isten e pillanatban még rejteget, és amiről azt mondtam, hogy nem is esik szó ebben a példázatban róla, hogy mi van a mennyegzőn. Csak képzelgünk róla. És van az embereknek egy része, aki ezt a földet is utálja. Ki tele van állandóan zugolódással, kinek semmi nem jó. Ha esik az eső, az a baj, ha süt a nap, az a baj, soha sincs jó idő, mondja a gondolk, a nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső, van egy ilyen gondolka. És ha van az embernek egy szép fája, akkor az a baja, hogy hullik róla ősszel a falevél, míg más gyönyörködik abban a hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Másnak ez gyönyörűség, és persze össze kell takarítani a lehullott faleveleket, de abban is örömét lelheti az ember, míg másnak az bosszúság és szemét. Tehát ugyanaz a világ, ugyanazok a színek, ugyanazok az események, az egyik emberből hálát, örömöt, lelkesedést, boldogságot váltanak ki, a másikat pedig rossz kedvűvé és gyűlölködővé teszik. Isten mennyegzőt készít, és akik nem akarnak oda elmenni, azok pillanatnyi elfoglaltságukat érdekesebbnek, fontosabbnak, jobbnak látják, túl azon, hogy van bennük ez a megfoghatatlan gőg, amivel megvetik és gyűlölik azt, aki számukra ezt a mennyegzőt elkészítette. Tehát amikor arra gondolunk, hogy mire is készül Isten, nagy leszámolásra, na ott lesz majd nagy elszámoltatás, és fogjuk nézni hívők hálörömmel, amint az Úr azokkal, akik a mi ellenségeink is leszámol, és végre megadja nekik. Hogy velünk mi lesz, azt ilyenkor elfelejtjük. De mindent egybevetve, Isten nem erre készül. Mi lehet, hogy erre, de Isten lakomát készít, ünnepelni készül, és nem kisebb ünnep ez, mint mikor valaki az ő fiának menyegzőt készít. Mint ha tegnap lett volna, pedig már sok éve, talán vagy 7 éve is, hogy itt az én fiamnak az esküvője volt ebben a templomban, és mi is nagy boldogsággal készültünk rá, meghívtunk vagy 150 embert, és voltunk vagy 300-an a végén, tehát mi nem úgy jártunk, mint ebben a például, bár lehet, hogy ott is eredetileg kevesebbre készültek, ezt hinnénk, ezt gondolnánk a hivatalosokból, de ott is kiderül, hogy van még hely. Jézus azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, sok lakóhely van. És itt megtelik ez a ház. Ezért azok a gondolataink, hogy egy elenyésző, kicsi, szubjektív, pietista közösség fog csak oda bekerülni a mennyországba, azok, akik nagyon takarékosan értek, és nagyon tele voltak bűnbánattal és irtózattal a világ dolgai iránt, ez a szűk kis kör, ez fog majd oda bekerülni, nem is férnék be többen, mert egy pici imaszoba az örökké valóság, ahol az Úr egy csésze tea és néhány háztartási keks mellett ünnepli az ő fiának menyegzőjét, mert nyilván a dinom dánom nem illik az Isten elképzeléséhez. Dinom dánom készül, mint a tékozló fiú történetében is hallja, az idősebb testvér a zenét és táncot, és ezen botránkozik meg. Micsoda örvendezés az, ami az Úr előtt van, ő ezt nem tudta volna elképzelni, és nem helyes. Nem helyesli, hogy ilyen nagy az öröm az ő elveszett és feltámadott, megkerült testvére felett. Isten tehát igazi nagy ünnepre készül. Ő hozzá méltó, nem is hozzánk méltó, ő hozzá méltó, az ő szeretetéhez méltó nagy menyegzőre készül, olyanra, amilyet csak a fiának készít az ember. Ez az első gondolatunk, hogy a félreismert, mindig gyanúval látott Isten igazi nagy ünnepre készül velünk. Vannak hivatalosak. Van Istennek egy általános meghívása, ami mindenkihez szól ugyan, de vannak olyanok, akiket különlegesen érint. Jézus korában ezek az ő buzgó vallásos kortársai voltak, akiknek a beszéd témája az élete nem másról szólt, mint Isten országáról. Akik úgy voltak, mint a profi versenyzők, hogy a másodperc tört részében és a milliméterek részleteiben próbálták egymást megelőzni, mert mindegyik annyira tökéletes volt, hogy azt szinte mérni sem lehetett. Hogy ki az, aki jobban ismeri Isten igéjét, és ki az, aki képes jobban leküzdeni önmagát azért, hogy a többieket megelőzze, ki az, aki az imádságát az egész világ előtt jobban tudja végezni, még a piacok sarkán is. Ha ott eljön az imaidő, akkor mindenki szeme láttára, nem törődve az emberek gúnyolódásával elvégzi azt. Nehéz lett volna őket megelőzni ebben, és mégis nem akartak eljönni. Nem akartak. Azon gondolkoztam, hogy miért is van olyan nagy feszültség az elméletben ismert, vagy a mondjuk így, hogy a próba nélküli, a gyakorlat nélküli vallásos tudat, vagy hívő elképzelés és a gyakorlat között. Tehát amikor arra gondolunk, hogy Isten imádni való, az Úr megváltott bennünket, a szeretet egy fontos dolog, akkor erről olyan jókat lehet szónokolni, és lehet acsarkodni ugyanakkor, és lehet gyűlölni a cigányokat, vagy éppenséggel a zsidókat és másokat is. Meg se gondolják hívő emberek is, hogy ez ordító ellentétben van azzal, amiről a Biblia beszél. Olyan elnézőek és olyan megbocsátóak önmagukkal szemben olyan könnyen találnak érveket, hogy miért nem olyanok, mint amilyenek Jézus, hogy úgy irritálja őket a gondolat. 100 évvel ezelőtt megjelent egy könyv, felkavaró könyv és irritáló könyv, valóban az a cím, hogy az ő nyomdokain, vagy mit tenne Jézus, arról szól, hogy egy gyülekezetben egyszer csak elkezdik gyakorolni és mániákusan számon kérni egymáson és önmagukon is, hogy felteszik-e a kértést minden döntésük, cselekedetük előtt, hogy és Jézus mit tenne az én helyemben, és forradalmian megváltozik minden, sok konfliktus lesz ebből önmagukkal és a külvilággal szemben, de minden esetre, ha mondom, nem is olyan kellemes olvasmány ez a könyv, mégis felveti a kérdést, hogy igazán fontos-e számukra, és a gyakorlatban megvalósul-e, hogy mi Isten akaratát, az ő elképzelését, az ő szándékát követjük-e, vagy a két dolog elválik bennünk. Itt kiderül, hogy amikor konkréttá válik a dolog, akkor nem akarnak eljönni. A meghívó nagy vonalúsága, hogy nem sértődik meg, sértett helyzet pedig ez, hogy valaki nem akar eljönni, noha meghívták, és noha neki tartották fenn a helyet. Nem sértődtünk meg tegnap, hogy nem jöttek el se polgármester úr, se mások, akiket szeretettel meghívtunk ide. A legmókásabb egy olyan SMS volt, valakit meghívtam, aki azt írta vissza, hogy ne haragudjak rá, a nemzetközi kutyakiállításra kell mennie, és ezért nem tud, elhatározta, hogy oda elmegy, és ezért nem tud eljönni ide, de hogy haragszom, még akkor is azt gondolom, ha kedvem lett volna írni, hogy van itt is 3 kutya, tessék nyugodtan jönni, mert itt is van 3 kutya, amiket meg lehet nézni. Szóval nem akartak elmenni, de a gazda ismét küldött más szolgákat. Istennek ez a türelme, amellyel hív és vár bennünket, mindig megszégyenít. Újra más szolgák, másféleképpen, lehet, hogy az előző szolgák nem jól fogalmazták meg a dolgot, lehet, hogy nem tudták úgy átadni a meghívottaknak, hogy ez milyen fontos és nagyszerű esemény. Mondjátok meg a hivatalosoknak, hogy már hűl az ebéd. Nem csak készülünk erre az eseményre, de már le vannak vágva az állatok, és elkészült minden, gyertek gyorsan a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele, egyszerűen, mintha nem is hallották volna, mentek hétköznapi dolgaik iránt, üzletbe, szántóföldre. Nem volt számukra ez a dolog igazán fontos akkor, amikor egyéb tennivalóikkal ütközött ez a meghívás. Isten ütköztetni akar. Az ő ajándékai, az ő értékei ütköznek egyéb értékekkel. Az elején azt mondtam, hogy nem szól semmi magáról a menyegzőről, annyit tudunk, hogy a fiának készítette, annyit tudunk, hogy hizlalt állatokat, erre a célra elkészített állatokat fognak levágni, és ételeket készítenek, finom lesz a dolog, de hogy mi történik ott, milyen élmény lesz, senki nem tudja előre. Csak azt képzeli, hogy fontosabb az ő hétköznapi dolga, hogy mit neki egy ilyen menyegző, nem olyan érdekes az, nem olyan fontos az, fontosabb az ő mindennapi robotja, az ő üzleti haszna, az, ami itt az életét betölti, és amiben otthon érzi magát. Nem törődtek vele, sőt, némelyek elmennek odáig, hogy bántalmazzák, és megölik azokat, akik őket megszólították. Ez is így van, mióta a világ, hogy mérhetetlenül irritálja egyeseket az a, irritál egyeseket az a, az öröm, és a meghívó szó személyes sértésként fogják fel, visszautasítandó arroganciaként, sőt valami olyan dologként, amelyért érdemes a másik életét kioltani. Miért? Miért ölte meg Kain Ábelt? Azt mondja az ige, azért, mert Ábel cselekedetei igazak voltak. Tehát kettejük áldozata között talán még nem is az volt a különbség, hogy az egyik felismerte a bárány áldozat, a véres áldozat előremutató jelentőségét. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nem ez volt a kettejük közötti különbség, hanem hogy az egyik ott is otthon akart lenni, meg akart felelni az örökkévalónak is, de nem akart beleszólást engedni az ő földje, az ő e földi, e világból való örömeibe. Akarta élni ezt az életét, és esetleg számított arra is, és mérhetetlenül zavarta őt Ábelnek ez a teljes odaadása és elengedése, amivel nem akart semmihez ragaszkodni, csak az Úrhoz, és megölte. És ebben a világban nagyon nehezen hagyják élni. Majdnem azt mondtam, hogy életben, de visszavontam egy kicsit. Nehezen hagyják élni azt, aki örömmel hívogat erre a mennyegzőre. A király megharagudván elküldte hadait és beszámolt ellenségeivel, sokkal radikálisabb a Máté féle változat, mint Lukács evangéliumában. Azt gondolják a kutatók, hogy ez lehet az eredeti szöveg, és Lukács hallgatóinak sok lett volna, azért egy ilyen mord, ilyen erős király, hát elveszíti azok városait, fölégeti, de nem hagy föl azzal, hogy ő ünnepeljen. És én most kicsit igazat adva Lukácsnak is azt gondolom, hogy nem azt kell ebből a történetből kihallani, hogy hatalma van arra, hogy leszámoljon minden vele ellenkezővel. Igen, hatalma van erre. Vannak nagyon súlyos törvényei. Sokan nem szeretik hallani a homoszexualitással kapcsolatban, hogy az ószövetségi törvények ezt halállal büntették volna. Nincs nyoma annak, hogy valakit ezért kivégeztek volna. De az is ott van, hogy aki a szüleit szidalmazza, halállal lakoljon, és ennek sincs nyoma, hogy valakit ezért kivégeztek volna. Az egy dolog, hogy érzékeltetni akarja a törvény, hogy milyen súlyú a bűn, vagy az elfeddülés, vagy az eltávolodás Isten eredeti akaratától, de nem végrehajtandó ítélet ez, vagy végrehajtandó, de nem hajtják végre valahogyan. A kegyelem működik ezekben a dolgokban, és itt a történetben sem azt halljuk elsősorban, hogy a király le akar számolni, csak azt, hogy erre megvan a hatalma. De újra küldi a szolgáit, és minden külön előjel nélkül azok felé fordul, akik nem gondolták volna, hogy ők valaha részt vehetnek ezen az ünnepségen. Vannak olyanok, akik úgy érezték, hogy ez nekik eleve jár, aztán nem éltek vele, vagy nem vették komolyan, és voltak olyanok, akik nem tudták volna elképzelni, hogy valaha ebben részük lesz, és ők megkóstolhatták volna. Van ennek a történetnek még egy drámai fordulópontja, miután jókat és gonoszokat egyaránt behoznak. Meglepő ez a gondolat, az előélet nem számít semmit, a kegyelmi hívás az, ami eldönti, hogy ki kerül oda. Miután, mondom így, jókat, gonoszokat egyaránt behívtak, bejön a király megszemlélni a vendégsereget, és lát valakit, aki nincs mennyegzői ruha, mi nem egy drága öltözet, akkor nem így volt, hanem egy nagyon egyforma, olcsó, egyszerű fehér ruha, amit a piszkos munkaruha helyett sokszor maga a meghívó kölcsönzött a vendégeinek. És van ott valaki, akin nincs menyegzői ruha. És érdemes még egy futó gondolatot áldozni erre a személyre, aki azt hiszi, hogy mert őt kegyelemből meghívták, noha nem volt a kiválasztottak között eleve, azért neki nem kell tennie semmit azért, hogy az Úr vendége legyen. Éppen nemrégiben volt igénk, talán múlt vasárnap az átöltözésről szóló apostoli szakasz, amikor le kell vetnünk az óember, erről szólt az ige, felöltözni az újat, hogy nem rendkívüli dolgot kíván az Úr. Ebben a történetben senkinek nem kell áldozatot hozni azért, hogy ott lehessen ezen az esküvőn és az azt követő lakomán, csak el kell jönni. Van, aki el se jön, és van, aki eljön, és azt hiszi, hogy nem kell levetnie a múltjának rongyait. Ki tudja, miért gondolja ezt? Valószínű lustaságból, valószínű hasonló gőg miatt, mint amivel az eleve meghívottak, nem törődtek a meghívással, és előbbre helyezték hétköznapi elfoglaltságaikat. Van, aki nem képes megválni régi természetétől, és úgy érzi, hogy ha egyszer Isten kegyelemből őt meghívta, akkor nézze el neki. Akkor engedje meg, hogy ő a saját törvényei szerint tombolhasson és élhesse az életét, és rendezkedhessen ott akár ezen a királyi menyegzőn is. Nem az ő szabályai szerint zajlik ez az esemény, mint ahogy nem az ő szabályai szerint került ő oda, hanem kegyelmi hívásból, Isten hívása eredményeként. Isten meghívott valamennyiünket, az eleve hivatalosokat és azokat, akiknek ott semmi keresni valójuk nem lett volna. A mennyegző kész, mi az, amit én ehhez hozzáadhatok? Hát ez az egyszerű dolog, hogy elfogadom a hívást, és kész vagyok átöltözni az üdvösség ruhájába. Azt az egyszerű, szintén hétköznapihoz hasonló napi cselekedetemet elvégezni, hogy mindazt, ami oda nem illő, a meghívó iránti tiszteletből és szeretetből levetem, átöltözöm, hogy ünnep legyen az az ünnep, amire engem meghívtak. Isten velem akar ünnepelni. Öltöztessük ünneplőbe ezért a szívünket. Amen. A 32-es ének első versét énekeljük.